Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon jó, hogy ilyen sokan lettünk ahhoz képest, amire számítottunk. Azt álmoltam épp, hogyha itt lenne a Juhász család, meg a Gángó klán, ha szabad így mondani, most, hogy nincsenek itt, akkor még 8-an lennénk. Akkor képzeljétek el, hogy már alig-alig lenne hely. Ami a dolognak a szomorú része, hogy én már eleve úgy készültem, hogy tudtam, hogy valaki nem lesz itt, aki mindig itt szokott ülni, ugye Júlcsi nénire gondolok, hogy szokatlan lesz így találkozni. Annyira hozzátartozott az életünkhez, a szombatjainkhoz, meg a mindennapjainkhoz. Én szerdán tudtam meg Gábortól, akkor szólt Gábor, hogy kórházban van, és hogy nem túl jók a kilátások. És hát magamban azt a reményt tápoltam, hogy majd ma be tudok menni hozzá, mert szerdán már elég késő tudtam meg ahhoz. Ott volt egy bibliakör ugyan, de már volt más programunk is Janekkal beszélgetni. És akkor te szóltál másnap, te írtál fel, hogy még aznap elment közülünk. Az az igazság, hogy gondolkoztam, mit tegyek. Tény, hogy én egy témával készültem már, és végül annál is maradnék majd. És jövő héten ezt ugye a temetés, hogy elhangzott szerdán, és Gáborral közösen fogjuk ezt végezni. De egy pár szót azért hadd szóljak most, elsősorban nektek, a legközelebbről érintetteknek, de egy kicsit minnyájunknak is szeretnék. Ez csak röviden itt az elején, tehát nem az egész Isten tiszteletet szeretném ebben a jegyben megszólaltatni. Olvasok egy igét, ezt a Tesszalonikai első levél 4. fejezetnek a 14. és 15. verséből olvasom. Bocsánat, 13. és 14. verséből, rosszul mondtam. Pál apostol azt mondja ezen a helyen, így szól Isten igéje. Nem 1 Tesszalonika 4:13-14. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Azért nem akarom, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővel együtt. Nyilván nem lehet pótolni egy veszteséget, nincs ember, sem én, sem más, aki tudná, de a reményre szeretnék rámutatni nektek, meg mindnyájunknak. Azt mondja Pál az elsőként idézett vers végén, hogy nem akarom, hogy úgy bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük, mert nekünk van. Nehéz lehet ez az időszak, biztosan az, de gondoljatok arra, hogy milyen nehéz lehet azoknak, akiknek az a reményük nincs meg, ami nektek, ami nekünk megvan, ebben a vonatkozásban is, és egyáltalán. Megelőzi a remény a veszteséget. Előbb volt a remény. És azt is tudjuk, hogy ő is ebben a reményben élte az életét, ebben a reményben ment el, és mi is ebben a reményben várhatjuk azt, hogy majd viszont látjuk egymást, hogy találkozunk. Ugye elgondolkoztam ének közben, és így adnád ne arra, mert az enyémet már kapcsoltam. Pontosan akarom idézni a verset, mindjárt visszanak, köszönöm. Azt hittem, hogy megjegyzem, de nem vagyok annyira friss, úgyhogy mégiscsak olvasnám a második vers elejét, amit énekeltünk, úgy megragadott. Azt énekeltük, emlékeztek, hogy áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Vagy emlékezetes Júlcsi nénivel kapcsolatban is, az itt beszélgettük a szünetben is, hogy azt mondta össze, hogy ő azért imádkozott, mikor itt alakultunk, emlékeztek, hogy ezt a napot megélhesse, amikor hát létrejött ez a fajta közösségünk, egységünk Isten népével, és megadatott neki, és olyan különös, hogy tudva azt most már, hogy az ő életéből még ezek a hónapok voltak, hogy Isten időzítette azt a dolgot és az ő életét, hogy ezt megadta neki. Aztán itt Juliska mondta nekem a szünetben, hogy gyengélkedett az utóbbi hónapokban, ha jól értettem, ugye nem voltál jól, és hogy azért fohászkodt, hogy nehogy egy ilyen időszakban jöjjenek még ezek a körülmények, feladatok is, és megadatott, azt mondtad, neked is ez, hogy éppen lábra álltál mostanra. Panika meg azt mondta itt a szombatiskolában, emlékeztek, hogy az volt még a Júlcsi néni vágy, hogy el tudjon készülni arra a napra. Én úgy látom, hogy az Úr mindent, hogy szépen intézett eddig, és szerintem ezt is elintézi. És én a legőszintébben kívánom, és a legmélyebb meggyőződéssel, főleg nektek a lányainak, de mindnyájunknak, akikhez közel állt, hogy ne úgy bánkódjunk, mint azok az emberek, akiknek nincs reménységük. Természetes, adjunk helyet, szomorúság, bánat nem szabad elfojtani, de nem adhatjuk át magunkat. Nincs okunk, így mondom inkább, nincs okunk átadni, mert a mi életünk ideje az Isten kezében van, neki egészen hosszú idő adatott. Én úgy csodálom, most gondoltam végig, amikor egy rövid emlékezést írtunk, ugye a terület is leközölte az ő gyászhírét, eltérve a gyakorlattól, erre én sem figyeltem, ha olvastátok, tehát közölték, hogy ők nem szoktak ilyet tenni, ezért tették meg, tehát ez is egy kivétel volt. És ott én is erre utaltam, hogy milyen nagy dolog az, hogy ilyen magas kort, ilyen frissességben megélni, szellemileg és lelkileg is, tehát elhomályosodás nélkül, ez egy ajándék. Tehát ez volt az ajándék, amit eddig kaptatok, ő benne, kaptunk, mindnyáján ő benne. Ezt most el kell, hogy fogadjuk, elaludt, és rajtunk áll. Én úgy érzem, nem szoktam megjelölegezni dolgokat, de hát emberek tényleg úgy néz ki, hogy ő az Úrban tért nyugovóra, és reményteljesek lehetünk a feltámadását és az üdvösségét illetően. A magunk részét kell megtenni. Nektek is a magatokért, hogy a drága szülővel találkozzatok, meg nekünk is a magunkért, hogy ott is együtt lehessünk úgy, hogy itt megszoktuk egymás közösségét. Az Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Egy másik dolgot szeretnék mondani, az nem ilyen vonatkozású, ezt mindenképp akartam, és nem akarom elhagyni. Egy rövid beszámolót engedjetek meg. Talán tudjátok, a munkatervembe is írtam, hogy Erdélyben voltunk egy háromnapos értekezleten, vagy hát összesen négynapos volt. A Kárpát-medencében dolgozó magyar ajkú lelkészek voltak hivatalosak, majdnem mind ott is voltak, valamire a szerbiaiak nem tudtak feljönni. Jöttek Szlovákiából, Ukrajnából, Erdélyből nyilván sokan, és mi is sokan voltunk. Jó volt, nagyon jó volt, nagyon épületes volt, jól éreztük magunkat. Sok új ismeretség kötetett, meg fél ismeretséget lettek teljesekké. Nekem is mondták kollégák, hogy ők már netről ismernek, csak még nem találkoztunk. Meg is hívtak úgy, hogy majd megyek Erdélybe, és aranyosak voltak. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Ezt csak azért mondtam, hogy egy kis helyzetjelentés mondjam. Amért kértem, hogy egy pici figyelmet szenteljetek ennek is. Beszámoltak az ukrajnai magyar ajkú lelkészek is, ketten vannak. Erdélyből vannak oda átcsoportosítva. Győző, meg talán Zoltán, nem...
Székely Edi,
nem a Székely Edmond. Igen, azaz, köszönöm, de Edmond, igen, na ezt tudtam, hogy máshogy mondja a nevét.
Mi tanultunk együtt.
Akkor azért, köszönöm a segítség, na ő a fiatalabbik, igen, az Edmond, és Győző egy kicsit idősebbnek hat, és olyan szakállas, mint te vagy körülbelül. És a Győző számolt be, és mindjárt megértitek, hogy miért szeretném elmondani csak egy pár szóban. Tehát Kárpátalján, ahol vannak magyarok gyakorlatilag Ukrajnában, ez egy tájegység, ott olyan másfél, nem egész másfél millió lakos él, úgy emlékszem. Szerettem volna konkrétabban, de még nem küldte utánam a számokat, sajnos fejből mondom. Körülbelül másfél millió ember lakik Kárpátalján, tehát ez a lakosság száma. Ezen belül, ha jól emlékszem, kb. 10% a magyar ajkú, tehát olyan 120-30 ezer körül, és ebből 170-valahány adventista tag, tehát ennyien vannak. Azt hiszem, 6-7 gyülekezet vagy csoport között oszlik el ez a taglétszám. Most nyilván Ukrajnának a helyzetét nagyjából ismeritek, értem ez alatt a háborút, a gazdasági helyzetet, hát egyfajta nyomor, azt lehet mondani bizonyos értelemben, jelenti, nagyon nehezen élnek. Most ehhez képest folynak gyülekezetépítések, kettő is mutatta képeket. Az egyik az 10 éve folyik, találjátok ki, hogy miért tart 10 évig. Hát a lehetőségek miatt. Ugye ezt nem tudom, mennyire tudjátok, mi Tatán tapasztaljuk, mert bérleményben vagyunk, hogy a világközösségnek az a gyakorlata, hogy alapvetően a helyi tagságra hárul mindig az a feladat, hogy megteremtse a feltételeit az Isten tiszteletnek, tehát az Isten tiszteleti helyet. Most ez Ukrajnában nehéz lehet, és nagyon-nagyon finoman és tapintatosan, olyan elegánsan oldotta meg a Győző, de a végén utalta, hogy azért, hogyha valaki felindítva érzi magát, akkor ebben segíthetne nekik. Hát én csak azért mondom, hogy a jó példával előjárjak, hogy én felindítva éreztem magam, amit mondta volna, tehát én adtam neki valamit akkor már ott saját hatáskörömben a magaméból, de úgy megfogadtam, hogy ezt megosztom. Tatán már megosztottam egy héttel ezelőtt, én most szeretném itt veletek, ebben semmilyen elvárás nincs. De ha úgy érzitek, hogy szeretnénk őket támogatni, és egy dolog eszembe jutott azért tegnap, hogy azért mi egy világegyháznak, egy tágabb közösségnek vagyunk a része, akik szolidaritást vállalnak egymással, és szerintem nekünk sokkal jobb a helyzetünk, még a leggyengébb helyzetben is, mint nekik ott. Ha úgy éreznétek, gyűjtsünk, én azt javaslom erre a célra. Ma nem készültetek, nem tudom, kit kérhetek meg. Most Balázs nincs itt, ő a pénztáros, nem tudom, Cuni esetleg, vagy Marian, hogy valami egy borítékot, vagy valamit létesítsünk, aki akkor ma is adhat, így az első hallás után, és azt kell, hogy ne felejtsük már el, aki úgy gondolja, az jövő hétre erre a célra hozzon magával. Ezt külön gyűjtsük. Nyilván számba vesszük, tehát rendje módja szerint, és eljuttatjuk, már megbeszéltem, hogy mi a módja, forintot is oda tudunk adni, eljuttatjuk, és akkor támogatjuk a testvéreinket. Én szerintem ez egy jó és helyes dolog lenne. Ki a belátása szerint teszi, vagy akár ha akarja, nem teszi, és ha teszi, annyira teszi, amennyire teszi. Igen, az, hogy nem küldte el azt a bemutatót, amit kértem tőle, hogy konkrétabb legyek. Ha mondanák a neveket, tudnám, de így nem tudom. Tehát ilyen magyar település nevek, szégyenem, nem tudtam megjegyezni, mert Erdélyben is egy csomó újat tanultam most. Meg mi hol van. Majd bepótolom, jó? Bepótolom. És akkor még egy dolog, hogy azt gondoltam, hogy elég el fog menni az idő, és ez be is következett, de annyi gyermekünk van, hogy nem akarom őket kihagyni. Legyen gyerek történet, gyerekek?
Igen.
Ki gondolta volna, hogy ezt fogjátok mondani? Köszönöm, Maria, ezt visszaadom közben. Van-e szerintem egy olyan történet, amit itt még nem mondtam el, vagy ha igen, a gyerekeket ismerve már kinőtték azt a kort, amikor hallották, a felnőtteknek meg rossz a memóriája, tehát most erre építek. Egy olyan történetet szeretnék elmondani, ami szerintem nem csak a gyerekeknek tanulságos. Valami nekem mindig ilyen sikerül, én úgy érzem legalábbis, hogy felnőtteknek is épületes. Ezt én is hallottam, tehát gyerektörténetként hallottam, Dániában egy gyülekezetben egyszer arra jártam, és elmondta a lelkész, és engem nagyon szíven ütött. Ja igen, ugye most riadóztatják a gyerekeket, ha jól hallom? Jó, akkor ezt megvárjuk. Na? Hát igen, aki másról jár, majdnem nem marad a gyerek történet. Jön még erősítés, úgy látom, jön még erősítés. Vagy nem jönnek be a többiek, akiket az abban láttam?
Feltételőbe
fogom. Jó, akkor majd paybackről elmondjátok. Jó. A történet szerint volt egy kisfiú, eddig nagyon életszerű, akinek volt egy hajó modellje. Nem tudom, hogy láttunk-e már hajó modellt. Tudjátok, mi a különbség a modell és a makett között? A makett az nem működik, csak szép. A modell az tudja a funkciót is. Tehát egy hajó makettet fel lehet tenni a szekrény tetejére, jó néz ki, de vízre nem szabad tenni, mert mint a kő elsüllyed adott esetben. A modell az tud úszni. A hajó modellben az a jó, hogy úgy lehet vele játszani, mintha lenne egy olyanod, mint az igazi. Egy vitorlás hajója volt, nagyon szép volt. Ugye Dániában volt a történet, mint mondtam, ott aztán víz is van hozzá. Kisfiú kiment a tengerpartra, be tudta úgy állítani a kormányt, hogy vízre tette, és akkor a hajó ilyen nagy köröket írt le, és mindig visszajött hozzá. Igen, ám csak nyugtalan lett a tenger, nyugtalan volt az időjárás, és nem vette észre a kisfiú, és egyszer elragadta a hajó, tehát nem tudott már visszajönni a hajó, és ő meg nem tudott bemenni érte. Elveszett a hajó, látta eltűnni, elvitte a víz, meg a vihar, nagyon sajnálta, nagyon sírt, meg is könnyezte, és elfogadta azt, hogy elveszett. De mint minden gyerek járt a játékboltban, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én emlékszek gyerekkorom, hogy hol volt a kedvenc játékbolt Egerbe, és a kirakat ma is előttem van. Ez a kisfiú is járt a játékboltban, és hónapokkal később azt vette észre a játékboltban, hogy van egy hajó, igaz alul a polcon, egész alul, elég ütött kopott volt, de szakasztott olyan volt, mint az övé. És nézte, elkérte, megnézte, és látta, hogy ez az övé. Hát nem úgy nézett ki, lejött róla a festék, elszakadtak a kötelei, hiányzott a vitorlája, mondhatnánk, hogy ütött kopott volt, viharvert volt. De egyértelmű volt bizonyos egyéb, hogy ez az a hajó, ez az a hajó. És kérdezte a boltost, hogy mennyibe kerül. És mondta a boltos, hogy mennyibe kerül, és a kisgyerek meglepődött, hogy ugyanannyiba kerül, mint újkorában. Hát de mondta, hogy miért olyan drága a hajó? Hát ez már egy ilyen kopott, kis selejtes, elhasznált játék. Mondta a boltos, hogy igen, igaza van, csak az a baj, hogy ezt a hajót úgy kellett kifogni a vízből, egy vihar után. És azt mondja, egy fiatalember beúszott érte, hogy kihúzza, és a fiatalember meg is fulladt. Úgy tudta csak kihúzni. És ezért olyan drága a hajó. És akkor a kisfiú elment, és megkérte az édesapját, hogy vegyen meg neki azt. Mondta, hogy de hát ennyi vehetnénk egy újat. Azt mondja, nem neki ez a hajója, ő ezt a hajót szeretné visszakapni, akkor is, ha drága. És apukája elment, kifizette, kisfiú megkapta, kijött a boltból diadalmasan ezzel az ütött kopott hajóval, és azt mondta, hogy újra az enyém vagy. Nem tudom, hogy felismeritek ebbe az üdvtörténetnek, vagy a megváltásnak a tanítását, hogy mi vagyunk a hajó. Az Isten azért teremtett bennünket, hogy körözzünk a vizen, hogy épek legyünk, hogy szépek legyünk. Volt egy vihar, amikor rosszat teszünk, megismétlődik a vihar, ez elragad bennünket az Istentől. De az Isten nem mond le rólunk, megment bennünket, de ennek komoly ára van. És attól az ártól, amit ő fizetett, hogy Jézus Krisztus meg kellett, hogy halljon, hogy bennünket visszanyerjen, ettől akármilyen ütött kopott a mi emberi életünk, ugyanolyan értékes az Isten szemében, mint az új, vagy még értékesebb. És lehet örülni annak is, ami már nem új, a másiknak nem érték, de nekem fontos, mert az enyém volt és visszakaptam. Isten így örül minnyájunknak, így örül nekünk, és olyan jó lenne, hogyha így tudnánk egymásra is tekinteni, gyerekek is, de felnőttek is, hogy nem azt látnánk, amit látunk, mert az lehet, hogy ütött kopott. Hanem azt látnánk, amit az Isten lát bennünk, hogy értéket jelentünk, mert az övéi vagyunk. Na hát ez lenne ez a bizonyos történet, hogyha van kedvetek rajzolni, egy szép vitorlás hajót várok mindenkitől. Nem feladat, csak hogyha rajzoltok témajavaslat. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Cserében egy kis csendet kérek majd, mert még a felnőtteknek is van mondani valóm a maradék időben. Azért lehet, hogy majd, nem tudom, hogy állunk 12-kor, majd lehet, hogy kérek egy kis rugalmasságot tőletek. A római levélnek a 10. fejezetéből olvasom az alapigénket, a 13. verset. Legyetek kedvesek megnézni, megkeresni. Jó lenne, ha megkeresnétek, mert ismert ezt a szakasz, de szeretném, hogyha most frissen látnátok. Mert utána is olvasok, elárulom már most, tehát nem csak ezt az egy verset olvasom. Római levél, 10. fejezet, 13. verse. Így önmagában ez egy rövid vers, majd látjuk a szöveg összefüggését is. Így hangzik. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Nem tudom, érezzük az ígéret nagyszerű voltát. Arról beszél, hogy mi a megtartásnak, a megtartatásnak a feltétele. Mit akarhat ez a megtartatás? Miről beszél itt Pál apostol? Hát az ember élet legfontosabb kérdéséről. Hogy üdvözölünk, megtartatunk, vagy elveszünk. Nincs ennél fontosabb kérdés, és olyan kár, hogy gyakran szem elől tévesztjük. Gyakran a hétköznapok sodorják el a tekintetünk elől, hogy ez a legfontosabb, és érhet sok minden bennünket, de ennél fontosabb kérdés nincs az életünkben. Sokszor súlyosabb próbák, akár ez a mostani is, amiről beszéltünk, nagyon ránk telepedhet, de a reménység, amiről beszéltünk, ezen is túlmutat. Mi kell ahhoz, hogy ez a megtartatás megvalósuljon, tehát ez a legfontosabb dolog az életünkben a helyére kerüljön? Azt olvassuk, hogy segítségül kell hírni az Úr nevét. Nagyon érdekes, hogy rövid a vers, de milyen sok mindent elmond. Azt mondja, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az igen, megtartatik, de hányan közülük? Mind. Tehát nem azt mondja, hogy azok között lesznek olyanok. Nem tudom, ismertek-e azokat az akciókat a boltokban, hogy majd sorsolnak, hogy ki kapja meg azt, amit kitűznek. És vannak olyanok, amikor azt mondják, hogy ilyen kvótaszerűen mindenki. Tehát aki teljesít egy feltételt, arra mindre érvényes. Bocsánat, egy rossz példa, csak most jutott eszembe, hogy én nem szeretem az olyat, amikor majd még sorsolnak. Figyeljetek, hogyha ez a feltétel teljesült, akkor kérem, hogy teljesítsék ők is a maguk részét. Nem azt mondja, hogy van esélye annak, aki segítségül hívja az Úr nevét, hogy akár meg is hallgattatik, hanem azt mondja, hogy az mind. De ebben benne van még valami, ha figyeltek, hogy aki viszont nem hívja segítségül az Úr nevét, az nem. És azok közül hány nem? Mind. Egy sem. Így van. Tehát ezen múlik minden, azt mondja ki Pál apostol, minden azon múlik, hogy valaki segítségül hívja az Úrnak nevét, vagy nem hívja segítségül. Itt egy olyan szakasz van a vázlatomban, amit most nem fogok részletezni az időszorítása miatt, ezt csak beletettem, mert fontos lenne, csak utalok rá, majd azt részletezem, amit eleve is szerettem volna, de azért hadd utaljak erre a bizonyos dologra, hogy mi lehet az akadály annak, hogy valaki segítségül hívja az Úr nevét önmagán belül, az emberen belül. Az egyik az az, hogy nagyon nehéz legyőzni egy belső vonakodást, ami bennünk él. Nagyon nehéz például már belátásra jutni is, hogy nekem erre szükségem van. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, csak kitérek rá, mert olyan rossz ezt kikerülni, vagy kihagyni, hogy mi az oka annak, hogy mi emberek nem vagyunk készségesek annak a belátására, hogy hibáztunk, hogy kegyelemre szorulunk, vagy szóval, ami belátást igényel. Tudjátok, ez egy olyan szó, ami általában nem pozitívan szokott csengeni, hogy figyelj, lásd be, hogy te nagyon ügyes vagy. Ezt nem szokták mondani. Nem? Azt szokták mondani, hogy lásd be, hogy itt komoly gondok vannak veled. Szóval mi a gond, miért nehéz a belátás nekünk? Én megkockáztatom, hogy azért, mert ha belátnánk valamiről, hogy az belátni való, most maradok ennél a szónál, abból az következne, hogy nekem valamin változtatnom kell. Nem? Tehát a belátásból az következik logikai, hogy utána történnie kéne valaminek. És az emberi agy úgy működik, hogy már előre tudat alatt, mint a radar. Tehát érzi, hogy most egy olyan téma jön, hogy ebből az következne, hogy, és már a belátás szintjén sokszor megtorpan. Egy gyors példa csak, amit minnyáján ismerünk, Laudíciai üzenet azt mondja, hogy neked be kéne látnod, az a belátásról szól, hogy nem az a helyzet, amit gondolsz magadról, hanem annak az ellenkezője. Ismerjük az üzenetet, elmondjuk kívülről, jobbik esetben azt is mondjuk, hogy ránk érvényes. Na de akkor mi van? Hát akkor kétségbe kéne esnünk. Hát olyanok vannak leírva, hogy ha így maradnak a dolgok, ki foglak vetni a számból. De amikor Péternek azt mondta az Úr, hogy semmi között sincs én hozzám, az ugyanezt jelenti. Akkor mi volt Péter reakció? Nem azt mondta, hogy hát kár. De nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ó, hát hogyha azon múlik, akkor. És akkor jött ugye a javaslat, hogy akkor még gyorsan meg a fejét is, meg a kezét is. Ha mi belátnánk azt, hogy amit a Laudíciai üzenet mond, akkor nem maradhatnánk úgy, ahogy vagyunk. Ez ösztönözne, és ez lenne a helyes, és ennek kell megtörténnie. Nagyon érdekes ugyanakkor, és tovább lépek rögtön, hogy mi az, ami még belül akadály tud lenni, hogy ha megszületik a belátás, akkor mi szokott lenni a következő akadály, amit Sátán az utunkba gördít? Nem azért, hogy a felelősségünket elhárítsam, hanem ez az ő módszere, arra mondtam. Akkor megpróbál meggyőzni bennünket arról, hogy hát figyelj, lehet, hogy beláttad, meg lehet, hogy ez igaz is, de legyünk őszinték, hogy azért neked már erre nincs sok reményed. De olyan régóta tudod a dolgok. Annyi mindent elrontottál. Olyan régóta élsz a kegyelemmel, hogy már az inkább visszaélés a kegyelemmel. És meg akar bennünket arról győzni, hogy mi olyan régóta halogatjuk a dolgokat, annyi mindent tudunk, és évek, évtizedek óta szaporítjuk a bűnt az életünkben, és szomorítjuk az Istent meg a Szent Lelket. Álhatatlanok vagyunk, meg is ismertük már magunkat, hogy a végén eljutsz oda, hogy belátni ugyan beláttam, de maradok ott, ahol vagyok. Mint a tékozó fiú addig, amíg fel nem kelt, emlékeztek rá. Már tudta, hogy mi van, de arra külön el kellett szánni magát, hogy neki veselkedjen. És itt hadd egyezzem meg, hogy ez a Sátán módszere, hogyha te egy akadályt elhárítasz az útból, tehát mondjuk a belátásra már hajlandó vagy, akkor ő fog tolni mögé egy másikat, tehát mire szabadnak éreznéd a terepet meg az utat, oda tol egy másikat, hogy most akkor egy másikkal. Most akkor pont a belátást lovagolja meg, hogy már látod a hibádat, akkor most el akar csüggeszteni. Mindig ez volt a módszere, tehát ez a akadályokat tologatni egymás mögé. Ugye a középkorban az emberek nem tudták a Bibliát olvasni, mert részben nem volt elérhető technikailag, részben meg tilos volt olvasni. Amikor ez az időszak megszűnt, lejárt, ugye megjelent a könyvnyomtatás, megjelent a reformáció, vagy kibontakozott, inkább így mondanám, akkor elhitette Sátán a keresztények tömegeivel, hogy na jó, hát olvasni persze, nem kell azt annyira komolyan venni. Amikor komolyan vették, akkor azt mondta, hogy na jó, de hát azt a részét azért csak nem kéne, hogy a törvény, hát van kegyelem is, nem? És akkor a kegyelmet kezdte torzítani, ebből lett, tudjátok, az olcsó kegyelem tanát, talán hallottátok, majd Jézus ingyen kegyelmet ajánl, csak annyi az ára, hogy fordulj szembe önmagaddal. Az olcsó kegyelem még ennyit se, tehát az ilyen leértékelt tehát vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát ezt ugye nem én használom, ez egy, azt hiszem, egy német teológus használta ezt a szót, talán a Karbart, hogy olcsó. Az ingyenes az egy szép és nemes dolog. Az olcsó az már más jelent. Neki az a célja, hogy bennünk ne éljen valós kép Istenről, és ne induljunk el felé. Ezt akarja megakadályozni. A belátások blokkolásával, vagy azzal, hogy elcsüggesztés reménytelenségbe taszít, hogy ne indulj el az Isten felé. A Jézushoz vezető utat hallgatom most sokszor a kocsiban, és ott pont utal is erre, hogy Sátán megpróbálja Isten taszítóan szigorúnak ábrázolni, és arról akar meggyőzni, az esetet reménytelen. Az angyalokat is erről akarta meggyőzni. Emlékeztek rá, Pátikus proféták első fejét azt mondta, egy pontján a lázadásnak, az angyalok még bizonytalanok voltak, hogy merre tartsanak, és azt mondta, hogy figyeljetek, ezen a ponton már nincs visszaút, ez már reménytelen, Isten fog visszafogadni. És azt írja Ellen White, hogy ez, amit mondott, ez igaz volt. Ő rá. Személy szerint őre, mert ő előment, ő már túl volt azon a ponton. A többiek, akiket próbált maga után vonni, ők még visszatérhettek volna, de elámította őket. Ugyanezt akarja tenni velünk is. Biztosan még sok mindent sorolhatnák, én csak a rendkedvéért akartam meg a tanúság kedvéért, hogy valaki segítségül hívja az Isten nevét, azért, hogy megtartasson, ennek sokszor belül is dolgoznak akadályai, Sátánnak gondja van erre. De az ige, ha megnézitek, nem erről szól. Tehát Pál apostol ezen a ponton nem a belső akadályokat, gátlásokat, amikor én beszéltem, sorolja, hanem egy külső feltételnek a megteremtésére szólít fel, és van ennek egy logikája, amit levezet. Figyeljétek meg! Újraolvasom az alapigét, de úgy, hogy folytatom is. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Na és mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Viszont mi módon hallanának prédikáló nélkül? És mi módon prédikálnának, ha el nem küldetnek? Még azért hozzáolvasom a végét, hogy amiképpen megvan írva, mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Hát egy ilyen szép lezárás. Mikor ezt olvasom, mindig azt érzem, talán mondtál nektek, hogy én elég erős affinitást ápolok magamban a matematika iránt, matek szakos voltam középiskolában és egyetemen, és szeretem a tiszta logikát. Ez teljesen olyan, mint egy levezetés volt a matekos koromban, nem? Tehát azt mondja, elindul valahonnan, és tételből tételt vezet le. Nem lehet kitérni ezért a logika elől. Azt mondja, hogy min múlik egy ember sorsa, hogy megtartatik-e, hogy segítségül hívja az Isten nevét. Ez mindnyájunkra igaz, de kinn is mindenkire. Tehát aki nincs itt, nem a gyülekezetben van. És azt mondja, hogy mi ennek a feltétele, hogy ez megvalósuljon. Azt mondja, hogy hát nem tudja segítségül hívni, ha nem hisz benne. Az ott kezdődik, hogy először hisz, majd utána fogja segítségül hívni. Így visszafejti a logikáját. Azt mondja, de hát hogyan tudna hinni valakiben, aki felől nem is hallott? Hát azt kell mondjuk, hogy logikus. Pál apostol az is szokott lenni, mondjuk. Azt mondja, és azt hinnéd, hogy akkor tényleg, akkor valahonnan hallania kéne. És akkor folytatja. Na de mi módon hallanának prédikáló nélkül? Tényleg prédikálóra van szükség. És akkor mit mond Pál apostol? Na jó, de hát ki fog prédikálni, ha nem küldik el? Világos a logika, nem? És akkor hova érkeztünk meg? Mielőtt megadnánk a választ, hadd mondjam, hogy én sokszor azt látom, azt tapasztalom, hogy szoktunk sopánkodni azon, talán ez a jó szó, szándékosan választottam, hogy milyen a világ, nem? Szó szerint, vagy átítéltem, mert csóváljuk a fejünket, hogy milyenek az állapotok, az erkölcsök, milyen célokat kergetnek az emberek. Most, hogy megmondtam az erkölcs szót, ezt szerintem, hogy mi azért a Ráhában is csóváltuk volna a fejünket, szerintem, nem? Ismerve azt, hogy milyen előélete volt, hogy... Miért ilyenek az emberek? És Pál apostol, mintha azt mondaná, hogy nem lehet, hogy az a baj, hogy nincsenek fogalmaik, és abban, hogy ők ilyen állapotban vannak, nekünk is van felelősségünk. Egy rövid kitérőt engedjetek meg, ezt készültem elmondani, ezt a történetet, amikor a vázlatot írtam. Tudjátok, hogy tanítottam pénzügyet itt Tatabányán, van egy főiskola, és egy pár évig ott óraadó voltam. És akkor oda kerültem, hát ugye a kollégáim mellé kerültem, az egyik azóta már hittestvérünk lett, ennek örülök, ő volt a társfelelős, a Galántai Zsuzsi, akik ismeritek. A másik az András kollégám, hát olyan kemény tanár hírében állt. És nagyon érdekes helyzetbe kerültem, a kollégájaként, óraadóként bementem, és a gyerekek nekem panaszkodtak. Órán. Ráadásul tudtam, hogy részben igazuk van, mert ő tényleg egy, hát ilyen típus volt. De most nem mondhatod azt a diákoknak, hogy igazuk van, a kollégám az pont olyan, ahogy mondják. Mit tudsz mondani? És én azt a megoldást választottam, meghallgattam, és megkérdeztem tőlük, hogy és mondják maguk már mindent maximálisan, ami a maguk rész ebben a témában, azt már megtették, és most már csak a kollégámon múlik a dolog, meg az érdemjegy. Nagyon érdekes volt, mert úgy jártam nagyjából, mint Jézus, amikor a porba kezdett írni, tudjátok, és eltűntek a vádolók. Hát a diákok maradtak mondjuk, de a téma lezárult ott röviden. És nem azért, mert nem volt némi igazság abban, amit mondtak, hogy lehet, hogy András lehetett volna rugalmasabb, vagy emberbarátibb. Bár nem volt vele baj, aztán én láttam. Csak a diák oldalról nézve ez úgy jött le. De a tanulságot és azért idéztem, hogy nagyon sokszor, amikor valamivel elégedetlenek vagyunk, fel kell tennünk a kérdést, hogy a magunk részét teljes egészében elvégeztük-e már. Nem mondom, hogy ez jogosít arra, hogy elégedetlenek legyünk, azt viszont mondom, hogy amíg nem végeztük el, az biztos, hogy nem jogosít arra. Addig nincs jogunk elégedetlenkedni. Tedd meg azt, ami a te részed. Magyarul, amikor a világ állapotát nézzük, akkor el kell azon gondolkozzunk, hogy nincs-e részünk abban, hogy az emberek ezt nem tudják, és mármint amiket mi tudunk, amit tudniuk kellene, és azért is ilyenek. És itt hadd mondjam azt nektek, hogy nagyon érdekes volt egy képzésen, amikor hallgattuk ezt, hogy a világ nagyon megváltozott, erről majd még szeretnék beszélni legközelebb is. És mi csak annyit látunk, hogy mondjuk, amit szoktunk, úgy, ahogy szoktuk, és az emberek nem vevők rá. És akkor azt mondjuk, hogy az embereket nem érdekli az evangélium. És így fogalmazta meg az előadó kollégám, hogy hát az nem biztos, hogy igaz. Ami igaz, az annyi, hogy ahogy mi képviseljük, már úgy nem érdekli őket. És akkor itt jön az, hogy megtettünk-e már mindent mennyiségileg is, meg minőségileg is annak érdekében, hogy meg tudjuk közelíteni az embereket. Egy példát hadd mondjak nektek, ha most elvonatkoztatok attól, amit eddig mondtam, szerintetek a mai Magyarország, azok az emberek, akik élnek benne, ahogy ez működik, és hogy az emberek benne agyilag, lelkileg működnek, ez ugyanolyannak tekinthető, mint mondjuk a rendszerváltás utáni első években, tehát 90-es évek első, mondjuk 25 éve ugye akkor a jó számolom, vagy nem? Őszintén válaszoljatok, na a kedvem szerint. De nem ugyanaz, ugye? Ti is így. Nem. Nagyon egyszerű oka van. Egyrészt, hát ez majdnem egy nemzedék. Cserélődtek az emberek. Nem ugyanazok az emberek élnek. Másrészt, egy olyan nemzedék jött be, amelyik máshogy nőtt fel, más mentalitásra, más különböző. Ez nem előjeles, tehát nem rosszabb vagy jobb. Más. Ez csak más. Mások a mozgatórugói, más impulzusok érték, ugye eleve nyitottabb az ország, és sok minden szabadabb. Nem csak negatívumokra gondolok megint, tehát hogy más, csak más. Most, hogyha mi ugyanazt csináljuk, amit 25 éve csináltunk, ugyanúgy csináljuk, meg ami nekem bejött, bele kéne gondolnunk, hogy ez nem biztos, hogy alkalmas, és eléri a célját őket illetően. Nekünk itt fel kell zárkóznunk ebben a tekintetben. Annál is inkább, mert a Bibliából azt értjük meg, hogy Isten úgy képzelte el az evangélium hirdetés útját, módját, hogy nekünk abban feladatot adott. Már személy szerint nekünk is, meg úgy általában az embereknek. Ugye csak néhány példa, mert az idő szalad. Biblia körön majd eljutunk oda itt is, hogy Kornélius századoshoz elmegy egy angyal, és azt mondja neki, hogy Isten látta a te istenférő életedet, értékeli. Tedd meg, hogy ide hivatod magadhoz, innen meg innen egy Simon nevű, egy Péter nevű embert, és majd az elmondja, hogy mit kell tenned. Mindig itt ragadok le, hogy ez olyan komplikált így, nem? Hát ha már ott van az angyal, nem lett volna egyszerűbb, hogyha ő mondja, tehát én mindig a praktikumot keresem mindenbe, itt nem érzem. Tehát egyszerűen mesterkértnek érzem, hogy megjelenik egy mennyei küldött, és érdemére semmit nem mondott. Annyit mondott, már megúsztak a hasonlat, mint egy GPS-be, amit kell, mert az volt. Tehát megadta a címet, csak nem ő ment oda, hanem oda hivatta. De ez volt, nem? Semmit tartalmilag, igeileg, teológiailag nem mondott. Pálapostól a damaszkuszi úton, tudjátok, mi történik vele, találkozás, van egy rövid párbeszéd, aztán bemegy Damaszkuszba, érdemi dolgot nem tudott meg. Hát nyilván az fontos volt, de azt, hogy most mi lesz, most mi legyen, hanem oda küldte hozzá az Úr azt az ott lakó keresztényt, Ananiás volt a szemben, Ananiás, igen, köszönöm, oda küldte, és az akkor gyógyult meg, akkor esett le a szeméről, amitől vak volt, és elmondta neki. Emlékeztek rá, hogy mit mondott Ananiás, amikor az Isten megkereste, hogy hát menjen el ide meg ide, ott találja azt a Sault. És azt mondta, hát uram, hát ez az, aki... Ugye, az első ösztönös reakció, hogy informálta a jó Istent, hogy kiről van szó. Olyan aranyos, nekem sráckorom volt, hogy még jó, hogy mondja, nem? És azt mondja, az Úr, én tudom, hogy kiről beszélünk. Azt mondja, hogy, és akkor emlékeztek, mi a válasz, mert ezért érzem. Azt mondja, hogy megmutatom neki, hogy mennyit kell neki az én, neki az én nevemért szenvednie, és bizonyságot tennie királyok, meg helytartók, meg nem is tudom, hogy mondja, tehát erről szó előtt. És tudjátok, mi az érdekes? Én most gondolkoztam, mert már nyergesen járunk ott, tudjátok, előre vagyunk egy kicsit, hogy én olyat nem olvasok soha a Bibliában, hogy Isten ezt mondta volna Pálnak személyesen, amit most idéztem. Ezt Anániásnak mondta. Anániás nyilván elmondta Pálnak, tehát ezt kizártnak tartom, hogy ezt nem mondja el, de azt Pál, hogy mi lesz az ő hivatása, küldetése, sorsa, osztályrésze az Isten művében, és az mivel fog járni, amit most idéztünk. Szenvedés, és a legmagasabb fórumokon képvisel az igazságot. Ezt neki, én szerintem, én úgy értem, ezt Anániás mondta el. Isten általa mondta el. Mit értünk meg ezekből? Azt, hogy Isten tervében nem csak helye van annak, hogy ember embernek hirdesse az evangéliumot, hanem ez gyakorlatilag kizárólag csak így történik. Én még olyat nem olvastam. A Máriának, mikor megjelentik Jézus születését, az mondjuk egy kicsit olyan bővebb volt, egy angyal, de keressetek majd is, hogy angyal hol mondott bármit az evangéliumról ezen túl. Mindig azt mondták, hogy figyelj, ezt hívd oda, ide menj el, oda menj el. Ott volt a Szerecsen komornyik, emlékeztek, megy az úton. A lélek megfogta Filipet, nem tudom, hogy történt, de azt tudjuk, hogy szó szerint fizikailag áthelyezte oda. Ezt értjük meg az ígéből. Hát nem lett volna egyszerű? Figyeljetek, nem az a kérdés, mi az egyszerűbb, hanem Isten mit döntött. Isten azt döntötte, hogy ember hirdesse embernek. Ebből az következik, hogy ne gondolkodjunk úgy, hogy majd más végzi el helyettünk, akár angyalok is, mert egyértelmű, hogy ez nem Istennek az elképzelése, és mi ne akarjuk felülírni az Isten terveit. Magyarul, ha másra hagyjuk, akkor olyan, mintha azt mondanánk, hogy mi nem azonosulunk ezzel. Ismerek egy embert, aki másra akarta hagyni. Mózesnek hívták, emlékeztek arra a beszélgetésre. Emlékeztek arra a pontra, amikor eljutott odáig a párbeszéd hosszú érvelés után, hogy hát uram, ha ez így van, ugye mindenre választ kapott, elfogytak a kifogások. Mert ez volt. Már nem kifogás, ez rosszul, mert én Mózes nem merem ezzel megbélyegezni, csak egy beszélgetés azért így zajlik. És mit mond Mózes, emlékeztek rá, hogy hát uram, ha ez így van, akkor a legjobb az, hogyha elküldöd azt, akit gondolsz, de az ne én legyek, ugye? Mert ez volt. És emlékeztek, hogy mit olvasunk ott? Valahogy így, hogy felgerjedt az Úr haragja. Tehát türelmesen érvelt eddig a pontig, de ez sok volt. Ezt nem kellett volna. Én azt gondolom, hogy amikor mi megindokoljuk, hogy mi miért nem veszünk részt, vagy miért nem érünk rá, vagy majd mindjárt visszatérünk, miért nincs talentumunk, egy kicsit azt tesszük, amit Mózes tett, hogy próbáljuk kivonni magunkat. Lehet, hogy nemes indítékból, ő se nemtelenből mondta, tehát nem azért, mert lusta ember volt, ő nem érezte magát alkalmat. De azért az Úr nem azt mondta, hogy hát látom, hogy jó a szándék, ezért nem haragszom, hanem azt mondta, hogy azért nekem van egy utasításom, van egy tervem, neked meg nincs jogod felülírni ezt a tervet. Kedves gyülekezet, nekünk sincs jogunk felülírni az Isten tervét, a magunk életére nézve sem. Azt megtehetjük, hogy nem tesszük, és viseljük majd a következményeit. Úgy igen, legfeljebb úgy, de azt meg nem kívánom. Nekünk arra van szükségünk, hogy lássuk és tudjuk, hogy velünk mit akar az Isten tenni, mit tervez velünk. Az egészen biztos, hogy ahhoz, hogy magunk is épülni tudjunk, ahhoz szükségünk van arra, hogy szolgáljunk is közben. Tehát olyan nincs, hogy magunkat építjük. Ezt Pál leírja a nyelveken szólás kapcsán, valaki magát építi, az nem megy. Két szakaszt hadd idézzek, én is ezt így hallottam a téma kapcsán, ez a Jézus élete 142. oldal, én átemeltem egy vetítésből, lehet, hogy ez angol oldalszám, csak a rendkedvéért mondom, tehát nem biztos, hogy ez magyar. Jézus élete 142. oldal, azt mondja, annak érdekében, hogy Krisztushoz hasonló jellemre tegyünk szert, részt kell vennünk az ő munkájában. Ez nem egy bonyolult mondat, nem? Tehát annak érdekében, hogy olyan legyen a jellemünk, mint az övé, ahhoz azt a munkát kell végeznünk, amit ő végzett az emberiségért. Logikus, triviális mondhatni. A következő, ez nevelés 207. oldal, ugyanaz igaz, rá nem tudom magyar-e vagy angol az oldalszám, ezt már nem néztem meg, bocsánat, csak átemeltem. Azok, akik győztesek, azok, akik... bocsánat, ezt rosszul idézte. Pillanat. Ja, azoknak, akik győztesek, le kell mondaniuk önmagukról, és az egyetlen dolog, amelynek a nagy munkának az elérésében segít, tudnék azt, hogy megtagadni magukat, hogy intenzíven mások üdvösségében legyenek érdekeltek. A gondolatot értitek, bocsánat, itt valamilyen megbicsaklott. Magyarul a saját üdvösségünknek feltétele az, hogy mások üdvösségért teszünk. Oda úgy nem lehet bemenni, hogy nem. Tudom, hogy nem szándékotok, csak nyomatékosítani akarom ezt. Nem lehetőség a keresztény életben, hogy másokat szolgálunk az üdvösségük érdekében, hanem Isten határozott terve és elvárása. És akkor itt a kérdésem, hogy Pál azt mondta, hogy mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldettek. Most én mondhatjátok, hogy engem elküldött a terület. Mondják most már hivatás. Titeket meg nem, de ez nem igaz. Ti is el vagytok küldve, ahogy én is. Ismeritek az ígét, elmenvén szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Akkor küldtek el titeket is, amikor ezt mondták. Engem is. A terület azt csak konkretizálta. Tehát az elküldésem az nekem is onnan van, meg nektek is. Elmenvén szélese világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Nyilván ez nem egyéni feladatunk, bár vannak, akik mennek messzire is, hanem mi, mint nép, jussunk el mindenhova. Nektek lehet, hogy nem kell elmenni Afrikába, elég vértes, a saját falom, de nekem kell. Fehérvárcsurgót akartam mondani, fáradt meg. Fehérvárcsurgó, vagy Fehérvárig, Lovasberény, mindjárt behatárolok itt kapásból, bár nem készültem egy munkaterületet a gyülekezetnek. És ezt magunkénak kell érezzük. De nem úgy, hogy helységnevek, hanem hogy itt emberek laknak. Hozzánk hasonló emberek. Küszködnek, nehézségeik vannak. És ahogy Jézus eljött közénk a földre, úgy mi meg az adatot, hogy mi meg itt legyünk. Ide se kellett jönnünk, ide születtünk, vagy itt nőttünk fel, vagy ide sodort az élet. Hogyha megkaptuk az elhívást, vagy a küldést, hogy menjünk el szélese világra, akkor kell-e még arra várnunk, hogy az egyház is elküldjön bennünket. Tehát nem tudom, hogy vagytok vele, hogy amíg nektek nem jön egy ugyanolyan, mint nekem, hogy a Pali szerintem olvasta a határozatot, amikor kijelöltek ide lelkésznek, ugye az egy döntés volt, egy hivatalos döntés, határozat. Most amíg ti nem kaptok hivatalos határozatot, addig nem kell? Hát addig is kell, nyilván kell. Bocsánat, tudom, hogy nyitott kapukat döngetek, csak megfogalmazom a logikáját a dolognak. És hogyha kell, akkor meg kell találni a helyünket. Hol az én helyem ebben, vagy ki szabja meg a helyemet? Tehát az első kérdés az, hogy ki osztja a munkát tényleg. Most a terület osztja a munkát, most az egyház területre gondolok, a lelkész osztja a munkát, ezek eddig a rossz válaszok szerintem különben, bár van szerepük, vagy esetleg a Szentlélek osztja a munkát. Én a harmadikra szavazok legerősebben, a másik kettőnek ebben lehet ilyen közreműködő szerepe valamilyen szinten. Igen, igen, mert szervezni kell, tehát ne becsüljük alá, de nem lehet szembeszervezni a Szentlélekkel. Az a kérdésem, hogy igen, ide is írtam magamnak, hogy van-e létjogosultság annak, hogy az egyház szervezze a munkát, hát ott van a hét diakónus megválasztása. Ezek szerint van. De hogy ki milyen munkába áll be, az hol kezdődik el szerintetek? Tehát hol kezdődik a Szentlélek munkája abban, hogy a te helyedet kijelölje az Isten művében? Akkor egy pár percet majd kérek, ha nem haragusztok. Helyileg a szívemben, ebben igaz a van Juliskának. És időben, lehet, hogy még nem tértél meg, de már te determinálva vagy. Bocsánat, ez egy idegen szó, de... Igen, de most nem is annyira eszmélyleg értem, gyakorlati dologra gondolok. A talentumokra gondolok, nem? Tehát kapsz talentumokat. Azt nem a megtérésedkor kapod, az a születéskor, meg attól kezdve kialakul, meg vagy gyakorlod, vagy vesztegeted, és amikor megtérsz, akkor rájössz, hogy hát ezt arra kaptam, hogy, nem? Mert ez így működik jó esetben. És a talentumok meghatározzák, hogy körülbelül mi lesz a helyed, mert arra vagy alkalmas. Nyilván ezeket lehet művelni, meg bővíteni, de egy érdekes dolog, most sokat utaztunk együtt hosszú órákat ezekre a hosszú utakra, Debrecen, aztán Erdély, jókat beszélgettünk, ilyen Szivási Andrással utaztam meg a Simon Zsoltnál, és az András ült mellettem, és beszélgettünk, és ő mondta, nagyon érdekes dolgot mondott, nem tudom, mire hivatkozott, hogy van ilyen tapasztalat, vagy vizsgálat, hogy ha az ember, van ilyen, hogy elsődleges talentum, nem tudom, ti gondolkoztatok már ezen, és teljesen logikus. Tehát, hogy a talentumaink azok nem így vannak, hogy van öt egyforma talentumom, hanem valamiben azon belül is erősebb vagyok, vagy az a jellemző. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, hogy így mutatom. Mondjuk azt nem fogják tudni, hogy mit mutatok, de nem baj, persze. Tehát ilyen hullámzó görbét írna le, hogyha mondjuk ilyen oszlop grafikonon ábrázolnánk az erősebb, meg a gyengébb talentumokat.
Meg is van ez a teszt,
hát megköszönném, nagyon kedves vagy, köszönöm. Jó, jó. És azt hiszem, hogy tudom is, nem baj, azért jó, ez lehet, hogy nem ugyanaz van meg nekem, de köszönöm, hogy mondod.
Mert...
Akkor jó, akkor lehet, hogy nem, igen, mert én egy más valakitől kaptam egy hasonlót, mindjárt rátérek. És az a lényeg, hogy azt mondja az András, hogy van egy ilyen tapasztalat, hogy az a jó, hogyha az elsődleges talentumunk, értitek most már mit jelent, ami a leginkább erősségünk, 80%-ban a tevékenységünkben azt használjuk. Tehát olyan területen tevékenykedünk, ami leginkább nekünk erősségünk. Mert ha nem így van, akkor nincs az az érzésed, hogy be tudod tölteni a helyedet. Szóval egyfajta frusztráció van, meg eredménytelenség. Tehát amikor felcseréled. Én tanultam közgazdaságtant, egy pár dolog beégett, nem mondom, hogy közel állt hozzám minden részében, a matek részét szerettem, de volt ilyen, hogy a komparatív előnyök, azt már elsőben tanultuk, hogyha mondjuk van két cég, mind a kettő gyárt két-két terméket, ugyanazt a kettőt. Az egyik az egyikben hatékony, a másik meg a másikban, akkor ha van eszük, azt csinálják, hogy arra állnak rá, amiben hatékonyak, és kiegészítik egymást a Értitek ugye a logikáját? Hogy mindenki azt csinálja, ami az leginkább ér. És hogyha nem ezt teszi, akkor veszít vele mindenki. Az is, aki csinálja, meg az is, akinek a javára csinálja. Itt is erről van szó. Tehát az sem mindegy, még a talentumaidon belül sem, hogy melyik mennyire erős. Nem tudom, hogy ha megkérdeznélek titeket, akkor ti mit mondanátok, hogy nektek mi a talentumotok? De az egész szettet kérdezném, tehát nem egyet, tehát nem úgy tudok egyet mondani, hanem hogy mindjárt elmondom, hogy ez miért fontos. Itt már tartottam én igehirdetés szerintem a talentumok példázatáról. Azért gondolom, mert amerre járok, ott mindenütt tartok, egy bizonyos időn belül ennek megvan a valószínűsége, és ennek az ok, hogy egész gyerekkoromban nem értettem és zavart. Én 4 éves koromtól hallgattam a gyülekezet prédikációkat, és sok-sok évig nem értettem, hogy mi ebbe az érdekes, hogy mi ebbe. Azt egyszer megértettem, és akkor átlendült az inga a másik oldalra, aztán mindenhol megosztottam. Csodálatos ez a példázat, és nem csak szép, hanem egy bizonyos értelemben, hát nem tudom mi erre a jó szó, ijesztő, fenyegető, félelmetes, tehát azért benne van az, ha figyeltek, hogy számon fogja kérni, és Lukás 19-ben nem azt mondja, hogy hát hogyha kiderül, hogy nem használtad, akkor azért nem fog örülni, hanem azt mondja, hogy azoknak a sorsára kell juttatni azt a gírást, akinek nem volt már ugye semmi hozadéka, azoknak a sorsára, akik lázadtak ellene, hogy ne jöjjön vissza, és gyűlölik, és nem akarják, hogy uralkodjon rajtuk. Ha valaki nem használja a talentumait, akkor az ítéletben úgy tekintik, mint aki elárulta az ügyet és az Istent. Félelmetes. Ezen a háttéren azért csak jó lenne tudnunk, nem, hogy mi a talentumunk, mert úgy elég nehéz lesz elszámolni vele, hogy ott tudjuk meg, hogy mi is volt az. Most én is azt jelenti, mint pár visszafelé viszem a logikát. Tehát azt mondja, van egy ítélet, van egy számadás, és nem csak azt kérdezik, hogy erkölcsileg jót vagy rosszat mit csináltál, azt mondja, de fiam, én adtam neked talentumokat. Aztán mivel telt az életed? Hol vannak azok? És azt, hát még mik voltak azok, uram, én nem is figyeltem. Ez így nem megy. Akkor elsőrendű érdekünk, hogy most legyünk tisztában ezzel minél előbb, és kezdjük el használni, ha eddig nem tettük volna. És itt jön az, ahol én eddig mindig hibáztam, mert mindig ráhagytam a testvérekre, rátok is szerintem, hogy hát mindenki gondolkodjon ezen. És most már vagyok olyan felnőtt, hogy már be nem hiszek. Vagy már hazamegyünk, biztos van olyan, de azért tipikusan nem így működik. És ezen a képzésen, ahol voltunk, ott kaptunk mi is egy tesztet, lehet, hogy ugyanarról beszélünk, de nem baj, ha nem, mert van több is. Én kérem azért tőled, kérem, köszönöm, és köszönöm előre is. Én belenéztem, ahol itt ez több oldalon keresztül kérdéseket tesz fel. Gyakorlatilag feltérképezi, segít kérdésekkel feltérképezni azt, hogy mi lehet neked erősséged, talentumod. Nem tudom, hogy tekintettel a példázatra, hogy sok idő múlva megjött azoknak az ura, és számot vetett velük, most ezt hangsúlyozom, van-e kedvetek kitölteni ezt a tesztet? Nem most, de hogy hajlandók lennétek. Ez a ti érdeketek, nem az enyém. Ez a ti érdeketek. És erre a gyülekezetnek azért van szüksége, hogy lássuk, hogy mik a talentumaink. Tehát mit tudunk összerakni. Milyen Ez egy idegen szó, ezt így mondják, hogy portfóliunk van. Tehát mi minden van a mi csomagunkban, a Fehérvár csurgói csomagban. Lehet róla szó akkor egy másik alkalommal? Ugye? Erre szükséges, szeretném, hogyha... Igen, és ez legyen igényünk, hogy ébredjünk rá arra, hogy felelősségünk van az Isten erőt, és akkor a munkát is jobban tudjuk majd szervezni, hogyha ezt tudjuk. Egyébként ne legyetek szkeptikusak, tudom, éli ilyesmi is sokszor bennük, hogy ez olyan úri huncutság, vagy tudom is, ez nem így van. Én mostanában csináltam teszteket, személyiségteszteket, valamiért szó volt az egyik értekezletünkön erről. Egy nagyon okos embert meghívtak, a Zsáki Norbert volt, nagyon jó előadásokat tartott, ő ajánlott ilyen teszteket, meg más is egy időben. Kerestem a neten, és kitöltöttem, és nagyon érdekes volt, mert kérdeznek hétköznapi dolgokat tőled, hogy mi a véleményed egy-egy helyzetről, tehát megítél, az értékítéletedet kérik, vagy mit tennél. Kitöltöd, és akkor a végén van egy megoldási kulcs, és megmondják, hogy ha, mit tudom, pontszám, vagy nem tudom mi alapján mondják, hogy a te úgy tűnik egy olyan személyiség, és így körülírják, hogy te körülbelül milyen vagy. Én például döbbenten észre, én is így ismerem magam. A nagyobb baj az, hogy a többiek is így ismernek. Tehát, hogy magyarul, hogy ez működhet, tehát ez nem valamilyen ördögtől való dolog, ne féljünk tőle. És elég jó tesztekkel, elég jó dolgokat ismersz meg magadról. És nagyon nagy szükség van az önismeretre. Párkapcsolati dolgokban is, amikor sokszor konfliktusok vannak testvérek, vagy éppen házasságunk belül, házastársak között, sokszor az a baj, hogy nem a másikat nem ismerjük, azt már tudjuk, hogy milyen hibái vannak, magunkat nem ismerjük elég, és rájönnénk, hogy nekünk is még kéne valamit csiszolni. Tudjátok, a diákaim, hogy még nem tettek meg mindent. A másiktól várják, hogy jöjjön közelebb, de ő még nem tett meg mindent. Visszatérve ide a fő témánkhoz, fontos-e művelnünk a talentumokat? Nyilvánvaló. Fontos-e ahhoz tudnunk, hogy mik azok? Nyilvánvaló, ugye erről beszéltünk. Bocsánat, ezzel a szakasz a kacsony, mindent elmondtam, amit szerettem volna. Egy dolgot hagyd tegyek hozzá, még egy egész kis türelmet kérek, nem soká vége, hogy merjünk ebben is segítséget kérni. Nekem mindig ott cseng a fülembe, amikor azt mondták a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni, emlékeztek rá. Ezek zsidó gyerekek voltak, ezek úgy nőttek fel. Ezek egész életükben imádkoztak. Ez nem úgy volt, hogy megtértek, vagy a család elkezd egy gyülekezetbe járni, szóval ezeket felejtsük el. Ezek így nőttek fel. De akkor miért mondták? Mert látták Jézust, hogy él, meg hogy imádkozik, és rájöttek, hogy ő valahogy máshogy csinálja. És hogy ott van az erőtitka. És nem szégyelték azt mondani, hogy figyelj, mi már imádkozunk, nem tudom Péter éppen hány éves volt, talán ő volt egyik legidősebb, pár évtizede már imádkozik, de azért van mit tanulni. Kedves gyülekezet, mi is kérhetjük ezt, hogy taníts minket imádkozni. De nem csak ezt. Kérhetjük azt, hogy taníts minket szombatot ünnepelni. Én ezzel mindig így vagyok, ezt sokszor elmondtam. Miért meri bármelyikünk azt mondani, hogy nekünk már nem tud újat mutatni senki? És hogyha arról van szó, hogy emberekért mit lehetne tenni, hozzánk kell jönni tanulni, vagy nekünk van még tanulni valónk. Taníts minket. Nekünk van. De ebben meg kell erősödni. Újra meg újra kérjük ezt. Kicsit ehhez még visszatérve, és már tényleg a vége felé kanyarodva, egy gyors megjegyzés, hogy én kim voltam az 1995-ös generál konferencián Utrechtben, 2000-ben Torontóba, és most tavaly ebben a texasi San Antonióban, ahol volt. Tehát hárman voltam, és most magamat vizsgálom a három meccetébe. Tehát nem a generál konferencián, magamat. Hogy értem meg. Nyilván a más volt az alapállásom az első kettőn sajnos, és más a harmadikon. Az első kettőn úgy értem meg, hogy nagyon zavart az, emlékszem rá, hogy rengeteg statisztikai adatot hallottam arról, hogy milyen a térnyerése az adventizmusnak a világban. Rengeteg mutató van erre, hogy egy országban hány lakos van, abból hány adventista, akkor egy adventistára hány lakos jut. Nyilván minél kevesebb jut, annál jobb, mert annál többen vannak arányait tekintve, stb. És rengeteg számot, és kicsit úgy voltam mindig, hogy olyan méltatlannak éreztem egy ilyen nemes lelki dolgot így számszerűsíteni, miközben szeretem a számokat, azt már mondtam nektek. És tavaly jöttem rá, ott ültem a nagy stadion, ugye ezek ilyen nagy foci stadionok általában, ott ülök és hallgatom a számokat, nagyon jó fej a statisztikai osztálynak a vezetője, vagy nem tudom, hogy hívják, vagy intézetnek, és nagyon jó, nagyon értelmes dolgokat is mond le. Tehát nem csak számokat kapsz, összefüggéseket, meg magyarázatokat is. És azt mondta, bocsánat, miközben hallgattam, és mindegy is, hogy mit mond, nem a konkrétum a lényeg, hanem az, hogy bennem az játszódott le, hogy leesett a tantusz, ahogy szoktuk mondani hétköznap. Elkezdtem érteni, miért érdekes ez. Azért érdekes, mert a mi testvéreink, a világközösségünk úgy fogja fel a feladatot, ahogy Jézus mondta, hogy minden embert helyzetbe kell hozni, amiről Pál beszélt, hogy halljon róla. Majd ő eldönti, az már nem a te felelősséged. De hogy hall-e róla, az meg nem az ő felelőssége. Egy bizonyos szintig nyilván, mert aztán lehet, hogy valaki kerülje az alkalmat is. De értitek ugye a logikáját, hogy az, hogy egy másik ember hall-e Istenről, az a hívő felelőssége. Az, hogy hallott, hogy utána mit dönt, az onnantól már nem annyira a tied, az inkább az övé. És ami testvéreink, amennyire megértettem, ezt úgy érik meg, hogy igenis nekünk haladni kell a hír átadásával. Tehát, hogy a hallás meglegyen. Hogy utána mi lesz, az egy következő dolog. És ez jól mérhető, és szükség is van arra, hogy mérjék, hogy most meddig jutottunk el, mint amikor kimegyünk, mit tudom én, szántani, most Géza pont nincs itt, mert tudná hitelesíteni, hogy az ilyen földmunkáknál csak kitűzik, nem a karót, meg hogy meddig mennek el, meg célok vannak, meg addig. Ugyanígy a nagy földterületet, most átítértem be a mezőt, ahogy szoktuk mondani, a munkamezőteremvájt használja ezt, hát tudni kell, hogy mennyi a feladat, hol tartunk, még mit kell csinálni, és ez számokkal lehet nagyon jól mérni, és nagyon helyes. Nekünk ez azért fontos, vagy furcsa, mert ahhoz szoktunk korábban, én ezt figyeltem meg, nem akarok bántani senkit és semmit, de tény, hogy egy kicsit úgy voltunk vele, mint az ilyen kézművesek, meg nekem mindig a Szentendrei művészterep jut az eszem, hogy leülök, faragok, a világban meg az történik, ami történik. Tehát, hogy nincs egy ilyen globális szemléletem, hogy egy felmérem a teendőm. Értitek, hogy miről beszélek a mennyiségét, hanem mégis itt egy olyan szép dolgot csinálunk, úgy el vagyunk, akár hosszabban is, mint kéne egy helyen. És ez nagyon hát, megfogott, meg megérintett, és hát úgy éreztem, hogy rájövök sok mindenre. És egy hasonló dolog, ez a mennyiségi, vagy szemléletbeli, amit mondtam, egy hasonló dolog az, hogy ugye úgy éltem meg ezt a másikat, amit most fogok mondani, hogy ezt úgy szégyenérzettel éltem meg. Akkor ezen a ponton jelentem be, hogy mi folyik most különben itt a gyülekezetben. A bizottságnak már mondtam, hogy ugye ezen a képzésen vettünk részt, hogy evangelizáció a 21. században, és az volt a cél, hogy segítséget kapjunk ehhez a szolgálathoz. Azt hiszem 21 téma hangzott el, az volt a feladat, hogy ebből 6-ot dolgozzunk ki úgy, hogy magunk is továbbadjuk. Tehát nem a külvilágnak, hanem a saját gyülekezetünknek ugyanúgy a szempontok átadása. Most ez zajlik, csak nem tudom, észrevettétek-e, hogy pont ezt teszem. De nem azért, mert feladat, ne értsétek félre. Talán lejött, hogy azért teljes mértékben azonosulok vele, mert szerintem is így van, és ez kell. És ránk az úgy hatott, akik ott voltunk, akik régóta végezzük ezt a szolgálatot, ott ültünk a szünetben a Cservik Jancsi, Szabó Attila, akiket is mondtuk, és mondtuk, hogy hát ezt eddig nem gondoltuk meg, nem így tudtuk, és teljesen új volt, de úgy, hogy nem barátkozni kell vele, hanem nem tudta, hogy mihez kezdjen, hogy akkor eddig mit csináltam. Ugye Alá Laci klasszikus mondását, nem tudom, idéztem-e nektek, azt mondta, az egy másik képzésen volt, de mentünk ebédelni, és azt mondta, hogy figyelj, azt mondja, össze nyugdíjban megyek, és most jövök rá, hogy kellett volna csinálni. Tehát sok mindent így érünk meg, tény, hogy így van. Ez is egy ilyen terület, és amikor azt kimondták, amit itt már mondtam is nektek, hogy hiába mondjuk úgy, ahogy mi fogadtuk, ahogy ránk hatott, ha ők nem azok a típusú emberek, a mai világ, a mai fiatalok, a mai hallgatók, vagy akár akik ma élnek, akkor az a mi hibánk, a mi felelősségünk. És én azért szégyeltem magam, hogy ez egy olyan triviális dolog, hogy erre hogy nem jöttem rá magamtól. Engem is azt kísértett, hogy hát figyelj, mondom az igazságot, olyan szép, miért nem hallgat rá. Még azzal is álmítottam magam, hogy jól csinálom. Kaptam pozitív visszajelzéseket. És ehhez képest éreztem nagyon szégyenben magam, hogy hát egy ilyen alapvető dolgot hogy nem vettünk észre. Ugye ez, amiről majd szó lesz legközelebb, szeretnék egy pár alkalmat most szeretnék ennek a jegyében veletek tölteni, gondoljuk újra a dolgainkat, hogy kontextualizálni kell az igazságot. Tehát azt jelenti, hogy az adott kor szöveg összefüggésébe helyezni, hogy jobban értsék. Mert változnak az emberek, változnak a korok. Azt mondta az Isten, hogy amennyivel magasabbak az én gondolataim, a ti gondolataitok, amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim, a ti gondolataitoknál, és őneki is kontextualizálni kellett, mert le kellett iratni, meg kellett ihletni, Jézusnak közén kellett jönni, tehát helyünkbe jött az evangélium, írásban és élő formában is. És amit az Isten megtett ilyen nagyban, azt nekünk is meg kell tenni kicsiben, tehát így a társadalmon belüli különbségeket figyelembe venni. Nyilván nem esve át a ló másik oldalára semmiben, de nem is hagyva figyelmen kívül ezeket. És akkor ez a befejezését utolsó pontom már, hogy úgy is lesz alkalom ugye folytatni legközelebb, hogy egy példa arra, hogy kezdjünk máshogy gondolkozni, hogy hol evangelizáljunk. Hát ugye hol szoktunk? Ugye kultúrházba szoktunk, eladásokat szoktunk tartani. Nekem azt mondta a héten egy nagyon kedves hölgy, a netről ismerjük egymást, mert hallgatja, így jelentkezett, elkezdte hallgatni ezeket az órákat, egy más egyháztagja különben, de nagyon nyitott, és mondta, hogy meghallgattam múlt szombaton, nagyjából erről beszéltem Tatán, és akkor a héten írt nekem, hogy de hát ő neki nincs olyan talentum, hogy szabadon, könnyen beszéljen, ő rögtön lámpalázas lesz, meg tudom is. És akkor írtam neki, hogy na de hát azt sehol sem olvastuk, hogy az Isten azokat a talentumokat kéri rajtunk számon, amit nem is adott. Ő azt fogja számon kérni, amit adott. De azzal nem oldja meg a dolgot, sem ő, sem egyikünk, hogy ha én nem tudok előadást tartani, akkor tehát nincs mit csináljak. Ugye, mert ezekkel vigyázzunk, sokáig ebbe értünk talán, vagy ez kísértett bennünket. Tehát nekünk meg kell keresni azt, hogy hol evangelizáljunk. Nagyon érdekes dolgot hallottam, megint csak úgy szíven ütött, hát a családban például. Mert azok ott vannak, közel vannak, nincs más választásuk. Majdnem úgy vannak velünk, mint Pál volt a test, vagy az őr. Emlékeztek rá, Rómában össze volt láncolva vele. Szoktam mondani, hogy a szegény őrnek nem volt választása, tehát neki hallgatni kellett az evangéliumot, mert kényszer volt, volt ültetve. Aztán nyilván nek volt jótékony hatása. A családtagjaink is hozzánk vannak láncolva a nemes értelemben, és óriási lehetőség az, hogy segítsünk nekik. Jó, hogyha úgy nézzük az embereket azzal a szemlélettel, hogy mindenkiben a potenciális üdvözülendőt látjuk. Nem tudom, meséltem már nektek azt az esetet, amikor anyám terhes volt velem, azt nem meséltem, még csak röviden mondom, nem hosszú, érdekes. Mesélte nekem, hogy mikor, hát pocakja volt már, ugye én voltam benne akkor, mondta, hogy ott, ahol laktunk Miskolcon a Kilianon egy férfi, aki mindig megnézte az utcán, ő meg erre az érzékeny volt, azt nem szerette, nagyon zavarta. És nem tudta, hogy mit néz, és akkor, amikor odáig jutott, hogy már terhes gondozás, meg minden, akkor kiderült, hogy ez egy szülésznő gyógyász volt, és a kuncsaftot látta benne. Tehát, hogy ugye, mert hát nyilván az autószerelő az autókat nézi, meg így meg nem tudom ki mit csinál, tehát, hogy azzal, más szemmel néz. Tehát ő már tudja, hogy mi találkozni fogunk, fordítva nem tudja még a másik. Kedves gyülekezet, én ezzel mondanám nektek ez a példával, hogy egy igazán hívő ember minden emberben azt látja meg, hogy lehet, hogy ő is hivatalos mindenképpen, mert mindenki hivatalos, de talán benne van még a választottakban is. Nekünk ezzel a szemlélettel kéne élni az életünket. A misszió az nem egy tevékenység, hanem egy szemlélet, ezt mondta az egyik előadónk, és igaza volt. Tehát nem ott kezdődik a misszió, hogy csinálsz valamit, hanem ahogy gondolkozol az emberek felől, meg ahogy rájuk nézel. És még hol evangelizáljunk? Itt és most. Tehát nem csak a házat értem ezen, hogy nem kell nekünk egy kultúrház, van egy szép kis imaházunk, imatermünk, és vállalható, és alkalmas, hanem nem biztos, hogy külön evangelizációkat kéne nekünk hirdetni. Engem ez nagyon foglalkoztat, hanem az Isten tiszteletek alkalmát kéne az evangelizálás alkalmává tenni. Olyan témát kell megszólaltatni, úgy kell megszólaltatni, én erre törekszek, de ahhoz van egy feladat. Egyébként viszonylag könnyű, mert nem, hogy mondjam, tehát én vállalom, hogy beszélek, tőletek annyit kérek, hogy próbáljunk hívni embereket. És alátámasztom, hogy miért gondolom ezt. Meséltem már nektek a Tatai Baptista lelkésznél tett látogatásomat? Talán a bizottság. Akkor gyorsan elmondom. Bocsánat, csak ezek olyan fontosak, elnézést itt. Tehát annyival leszek később, amennyivel később kezdtem. De azért még belefér, ugye? Még úgy látom, bírjátok figyelembe, csak gyors leszek. Elmentünk bemutatkozó látogatásra a Tatai Baptista lelkészhez. Egy amerikai származású, de ide települt misszionárius, egy nagyjából velem korú úriember, szimpatikus ember. Beszélgettünk, és szóba jött ez a téma. És azt mondták, hogy nekik az, hogy evangelizáló előadás, az nem vált be. Kiküldtek 4000 meghívót, és 15 ember jött el. És egyik sem a meghívókra. Mind a 15 úgy jött el, hogy egy gyülekezeti tag megkérte, hogy jöjjön el vele. És azt mondja, hogy ők abba is hagyták ezt az erőlködést. Azt mondja, hogy ők vasárnap jönnek össze, ők vasárnap az Isten tisztelet alkalmát tekintik az evangelizálás vagy a misszió alkalmának. És oda lehet hívni a vendégeket, és ott megszólaltatják úgy az igét, olyan a témaválasztás, meg a téma megszólaltatásának, feldolgozásának a módja, hogy a vendég is értsen belőle. Én azt gondolom, hogy amit eddig csináltunk, és annak az eredményessége, kell, hogy arra késztessen bennünket, hogy új utakat keressünk. Nem tudom, ti mit szóltok hozzá. És ez lenne egy nagyon fontos új út. És itt van egy jó példa, Tatán Csurgóval példálózok, Csurgó meg Csurgóval fogok példálózni. Hogy akkor legutóbb itt voltam, az legutóbb, amikor itt volt Viktória is, a polgármesterasszony. Ugye pünkösd volt, és én akkor tudtam, hogy ő várható. Igaz, ma is úgy tudtam, de majd máskor jön, nem baj. És akkor konkrétan tudtam azt, és ebben a tudatban készültem, hogy itt lesz vendégünk, akit ismerek is egy kicsit, mert ugye egyszerűen beszélgettem vele. És akkor bevallom én a pünkösdöt, azt ő rátekintettel láthatottam, mert pünkösd előtti szombat volt, ha emlékeztem. De nem éreztem megalkuvásnak, mert úgy érzem, hogy gyülekezet épült a témából. A feldolgozás módjában meg törekedtem arra, hogy az elején ő is fel tudja venni a fonalát. Tehát azt nehéz megtalálni, hogy a vendégnek ne legyen érthetetlen, a gyülekezet meg mégis épüljön ugyanakkor. Tehát ez kicsit olyan, mint régen volt a tanításnál, a sok osztály összevonva, tudjátok, egy terembe. Egy kicsit ilyen feladat. És én úgy érzem, meg azt mondtátok, hogy körülbelül sikerült megtalálni akkor ezt az egyensúlyt. Őneki tudom, hogy tetszett, és végigkövetni tudtam, mert mondta utána. És hogyha ebben tudnánk közösen gondolkozni, tehát ezt csak azért mondtam el nektek, hogy ne úgy éljen a tudatunkban, mert szerintem sokszor úgy ér, és ez aggasztó, hogy a saját fejünkben is ott van kimondatlan, hogy ez a mi alkalmunk, ez egy ilyen kicsit belső, hogy ne mondjam, belterjes dolog, az igazság és mi, és van külön az evangelizáció. És lehet, hogy ez eredendően hibás. Pál azt mondta a nyelveken szólás kapcsán, hogyha bemegy közétek egy idegen, emlékeztek rá? Azt fogja mondani, hogy örüljöntök, hogyha ezt csináljátok, amit csináltok. Ezek szerint Pál azt mondja, hogy van helye annak, hogy bejöjjön egy idegen, hát hogy ne lenne. De amíg mi erre nem gondolunk, addig nem fogunk hívni. És kialakul ez a belterjesség, ami kísért. Tehát ezzel most nem bántani akarok titeket, most nem csurgóról beszélek, nagy félreértsétek, csak csurgón beszélek. Hogy ha a szemléletünkben nem sikerül váltani, akkor a gyakorlatunk sem fog változni. És én ezt a változást szerettem volna ebben az órában mozgatni. És hogyha nincs ellenetekre, akkor legközelebb folytatjuk ennek a végig. Már úgy értem, hogy újabb területekre megyünk ebben. Alkalmasnak ítélitek, vagy benne lennétek, hogy folytassuk ezt a sort?
Persze.
Köszönöm. Jó. Akkor én ennyit szerettem volna elmondani mára. Talán felolvasnám befejezésként az alapigét. Most egy ilyen háttéren figyeljétek. Azt mondja Pál apostol, mert mindenki segítségül hívja az Úr nevét, aki megtartatik. Minden ember üdvözülhet gyakorlatilag, csak az ő döntése lesz. És mit mond? De rajtad is múlik, hogy megkapja ezt az esélyt. Azt mondja, mi módon hívja azért segítségül, ha nem hisz benne, akiben nem hisz. Mi módon hisz pedig abban, aki felől nem hallott. Mi módon hallana pedig prédikáló nélkül. És ez a te dolgod, és ez rád vár. Nem biztos, hogy a szó szerinti prédikálás, bár nem csak az a prédikálás, ami innen hangzik, az is az, amikor beszélgetsz valakivel az igazságról. De az a lényeg, hogy kell lesz ahhoz, az Isten fel akar használni téged is ahhoz, hogy minél többen legyenek ebben a helyzetben, hogy segítségül hívják az Istennek a nevét, és megtartassanak, és ott legyenek. Isten adja ezt meg nekünk is. Amen.